hangsúlyszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az iráni iszlamista rezsim ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel avivi, beiruti és dubai járatait. A török légitársaság egyelőre csak szombatra jelentett be járattörléseket a térségben, az Egyesült Arab Emírségekben székelő Emirates pedig zavarokat jelentett be a régióban közlekedő járataival kapcsolatban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, írja a hivatal a honlapján. Március 15-től mindenki megnézheti eszé a bevallási tervezetét, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján vagy az e-eszé oldalán. Akinek még nincs ügyfélkapuja vagy DAP alkalmazása, és így elektronikusan nem fér hozzá a dokumentumhoz, az idén is kérheti a postázást március 18-áig. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 21-éig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról ugyancsak az említett felületeken elektronikusan és hagyományosan papíron is lehet rendelkezni május 21-éig. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is eddig van lehetőség. A korábbi országgyűlési választásoktól eltérően idén már nem korlátozza jogszabály a jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek kampányra fordítható pénzét. A központi költségvetésből több mint 1,7 millió forint támogatás illeti meg őket kampánytevékenységük támogatására. A támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, azaz február 21-től a szavazás befejezéséig, a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható, például plakátra, politikai hirdetésre, választási gyűlésre. A pénzt a jelöltek kincstári számlájukon kapják meg, amelyről készpénz nem vehető fel. Az új kőolajvezeték mellett egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, írja az Infostart. A NISZ szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte azt is, hogy Európa legnagyobb és legmodernebb határátkelő helye épül meg Magyarország és Szerbia között. Páduai Szent Antal Szent II. János Pál pápa és Szent Katarina Kasper erekjéit őrző kortárs német ötvös művészeti alkotással gazdagodott a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Veletek vagyok minden nap című állandó kiállítása, közölte az Egyházmegye a Magyar Távirati Irodával. Tájékoztatásuk szerint az erekjetartót Markus Engert, würzburgi ötvös készítette 2025-ben ajándékként, Spányi Antal Székesfehérvári megyés püspöknek 75. születésnapja alkalmából, akinek jóvoltából most a múzeumba került és a székesfehérvári püspökök és pápák találkozásait bemutató teremben tekinthető meg. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől kissé megvastagszik a felhőzet, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között valószínű. Keleten, észak-keleten csökkenhet a hőmérséklet fagypont alá.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai adásunkban a lovasterápiával foglalkozunk. Vendégem Kovácsné Lukács Krisztina óvodapedagógus, alapozó fejlesztő, aki Lóháton végez képességfejlesztést a Kiseget dűlőben található telephelyükön. Sokféle problémával keresik fel a szülők, foglalkozik beszédindítás megsegítésével egészen kicsi gyerekeknél, de érkeznek figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral, vagyis ADHD-val, illetve autizmussal élő gyerekkel is hozzá. Műsorunkban beszélgetünk a terápia lényegéről, az órák menetéről, a fejlesztés jelentőségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az már régóta köztudott szerintem, hogy a lovasterápia az nagyon hasznos a fejlesztésben a gyerekek számára, de hogy miből is áll egy ilyen terápia, mivel is foglalkoztok, és mire is jó pontosan, nagyjából ezt fogjuk ma körbejárni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, Kriszta.
Örülök én is, hogy megegyszer itt lehetek. Ez egy komplex módszer, amely a ló mozgását és a lóval való kapcsolatot fejleszti a gyerekekben, és ezáltal a különböző kognitív és motoros képességeket is fejleszti.
Te egyébként óvónő voltál, ebből képezted át magad, vagy képezted tovább magad lovasterapeutává. Honnan jött a gondolat, hogy te szeretnél ezzel foglalkozni?
Hát az óvodában, mindennapokban ugye észrevettük, hogy egyre több olyan gyerkőc van, akinek szüksége lenne valami másféle fejlesztésre az óvodán belül, mint amit ott megkap. És én úgy gondoltam, hogy az állatokkal való foglalkozás, meg a azzal, hogy még az óvodai tevékenységet is összekötjük, ez sok rétű fejlesztést ad a gyerekeknek, és ezért gondoltam, hogy megpróbálom ezt.
De milyen képzésről van szó? Mennyi ideig tart a képzés maga?
Hát ez sokrétű képzés, mert hogy több irányból kell ezt megközelíteni, mert van egy olyan, hogy képességfejlesztés Lóháton, legalábbis úgy szokták mondani, hogy alternatív képességfejlesztés Lóháton, mert szétválasztható a igazi képességfejlesztéstől, mert azon van egy olyan terület, akit csak gyógypedagógusok végezhetik. És azt a Bárci oktatja, és ez, én kiskunmai sem végeztem ezt a képességfejlesztést, ez egy egyéves képzés volt, és akkor itt különböző lovakkal való feladatokat, amit rávetítek a ló hátán, azokat végeztük el a gyerekekkel, és ezeket utána én továbbfejlesztettem úgy, hogy mint óvónő, hogy mi az a tevékenység, amivel össze lehetne még kötni, hogy színesebb is legyen, fejlesztőleg is hasson a gyerkőcre, és élvezze is, tehát örömmel jöjjön.
Egyébként szerintem a gyerekek nagy része szereti az állatokat, de hogy mi is történik egy ilyen terápia során, hogy kell elképzelni azt, hogy fejleszti maga a foglalkozás, fejleszti a gyereket? Mitől fejlesztheti a lovaglás a gyereket?
Hát a ló mozgása eleve egy olyan mozgásforma, amivel a gyerek idegrendszerét is fejleszthetjük. Ugye a limbikus rendszer a hintázásra is kitekintünk, hogy billeg a jó jobbra-balra, tehát ez a két agyféltekének a működését is, a két agyfélteke közötti kapcsolatnak a működését is elősegíti. És hogyha még ezt megspékeljük mondókákkal, versekkel, illetve manuális tevékenységekkel, tornával, akkor még jobban fejlesztőleg hat a gyerkőcre.
Hogyan szokták a gyerekek fogadni első alkalommal a foglalkozást?
Kétféleképpen, mert van olyan, amikor a gyerek szeretne jönni, és van olyan, amikor a szülő ránk talál, és ugye ő szeretné, hogy jöjjön a gyerkőc. Hát szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy ki volt az, aki nem akart felülni első alkalommal a lóra, viszont ővelük meg úgy szoktuk, hogy akkor vezetgeti a lovat, tehát barátkozik vele, simogatja, tehát a földről való munka is fejlesztőleg hat, mert ugye, hogy figyel rá, hogy lép, hova menjen, merre lépjen, hogy a lónak is jó legyen. Itt ugye az empátia is fejlődik közben, a lóval való bánásmód, hogy finoman szólunk hozzá, az a terület is fejlődik a gyerekeknél. A többieknél pedig először csak ráülünk, és megérezzük magát a mozgást. És hogyha már ez tetszett neki, akkor utána jönnek azok, hogy elkezdünk beszélgetni, és ahogy beszélgetünk, meg elkezdünk játszani, oldódik a gyerkőc, és ahogy oldódik, ezáltal a teste sem lesz annyira feszes, annyira merev, és így átadja magát a ló mozgásának, és ezáltal fejlődik.
Hát most már 7. éve végzitek ezt a terápiás foglalkozást. Jó rálátásod lehet arra most már, hogy nagyjából milyen problémákkal fordulhatnak hozzátok, és mire alkalmas maga a terápia?
Hát ez elég összetett dolog. Hát jönnek egészen kicsik is, tehát 2,5 éves korú gyerekek is vannak most már nálam. Most már nálunk úgy zajlik, hogy órarendszerint lovagoltatok. Tehát körülbelül szeptember elején, mikor már az iskolás korúaknak is megvan az órarendjük, akkor föl szoktam tenni egy posztot az oldalra, hogy ki az, aki szeretne hozzánk járni, írja meg a lehetséges időpontokat, és akkor ezt megpróbálom én összefésülni, úgyhogy mindenki időrendbe bekerüljön az órarendbe, és többnyire 3 órától este 6 óráig tartanak a foglalkozások, minden nap most már. És akkor ugye, mivel gyerkőcökről van szó, tehát olyan is van, hogy kiesik valaki betegség miatt, vagy utazás miatt, azokat ugye meghirdetem, illetve van olyan napom, ahol már A meg B hét van, mert hogy annyi a gyerkőc, hogy nem, egyszerűen nem férnek be.
De ez mitől van, hogy egyre inkább ismertebbekké váltatok, vagy egyre több az a gyerek, akinek szüksége van a terápiára?
Hát szerintem mind a kettő, mert nagyon sokan vannak, hogy szájhagyomány útján, hogy jönnek, és akkor hallottuk, és hogy jöhetnénk-e, meg megnézhetnénk-e. Így is vannak, illetve vannak olyanok is, hogy én már 3 évvel ezelőtt az alapozó fejlesztést elvégeztem, és próbálom a lóval való munkát és az alapozó fejlesztést összefésülni a gyerekeknél. Így hát sok olyan gyerkőc van, aki a alapozó terápián, ugye ott a nagy mozgás, az egyensúly és a rugalmasság területét fejlesztjük, és ez a lóval mind a 3 terület nagyon jól fejleszthető, és ilyenkor a szülők szokták hozni azokat a gyerekeket is.
Mivel foglalkoztok akkor egy-egy alkalommal? Hogyan kell elképzelni, hogy megérkezik a gyerek, és akkor egy-egy terápia mit jelent?
Hát a kisebbek, akik nagyon picikék, tehát 2,5-3 évesek, és mondjuk beszédindításra jönnek, őnáluk egy protokollt szoktam csinálni, és így tudják, hogy hol az eleje és hol a vége. Ott mindig van egy köszönő versünk, ez mozgással kísérve, bemelegítve, és van egy búcsúzó versünk, és a köztes területeket ritmussal és különböző mondókázással meg játékokkal rakom össze. A nagyobbaknál pedig attól függ, hogy melyik terület. Tehát vannak olyan gyerkőcök, akik ugye ADHD-sak, viselkedészavarosak, van autista kislányom is, kisfiam is, ő velük ugye speciálisabb a dolog, mert ott össze kell dolgoznunk ugye a fejlesztő pedagógussal. Én szoktam mindig kapcsolatot tartani, a szülő, a fejlesztő pedagógus, meg én 3-an, hogy most akkor melyik terület az, amelyik fejlesztésre szorul, illetve náluk ugye sokkal nehezebb, mert ott inkább időjárás függő is, hangulat függő, tehát ott nagyon sok minden befolyásolja. Ott lehet, hogy nem is úgy van, hogy kitalálom aznapra a dolgot, és végig tudom csinálni, mert ott ugye ezek a dolgok is közbe jöhetnek. Akik mondjuk 6 évesek, és azért járnak hozzám, mert valamilyen részterületük gyengébb, ő náluk mindig megvan, hogy melyik mozgásformát és mit miért csinálok. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni, mint az óvodában, mint hogyha leülnének egy fejlesztő foglalkozást csinálni, tehát amit ülve meg lehet csinálni, azt általában a lóhátán is meg lehet csinálni. Az a kérdés, hogy mennyire jó az egyensúly a gyerkősznek, tehát tudja-e használni mind a két kezét, illetve csak az egyiket tudja. Ha az egyik kezét tudja használni, akkor olyan feladatokat adok neki, ha már mind a két kezét tudja használni, és kapaszkodás nélkül tud a lovon ülni, akkor szinte kimeríthetetlen tárhelyen rendelkezik a fejlesztésnek a mikéntje.
Nyilvánvalóan mindenkinek egyére szabott, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy ő egy bizonyos szintet fejlődjön. De hogy mit láttál eddig, hogy volt-e valaki, aki nagyon nagy ütemben, nagyon gyorsan tudott fejlődni, és az valami kimagasló volt, vagy van-e olyan, akinél akár még jóval több időre van szükség?
Ez mind a két oldal látható, viszont mikor már úgy látom, hogy nem haladok egy gyerkőccel, megtorpanunk, akkor szoktam nézni más dolgokat, és akkor megnézem, hogy esetleg volt-e szemészeten, ez már az alapozó fejlesztéshez is hozzátartozik, mert ugye a koordináció és az egyensúly összeköthető a szemmel. És akkor esetleg elindulunk egy szemészeti vizsgálatra, ahol meg kell nézni, mondjuk, hogy nincs-e a térlátásával probléma, és hogy inkább azért nem mer dolgokat megcsinálni, mert nem lát rendesen. Volt olyan gyerkőc, akinél rájöttünk, hogy igen, ez volt a gond. És akkor szemüveget kapott, és onnan ugrásszerűen megemelkedett az, hogy fú, milyen ügyes lett, és az anyuka is látja. Vagy van olyan gyerkőc, akinek kevés az egy heti egy alkalom. Akkor őt próbáljuk kétszerre betenni, és akkor az egyiken mindig ismétlünk, a másik alkalommal megpróbálunk újabb anyagokat elővenni, hogy bővíteni az, hogy ügyesedjen. Vagy meg szoktam azt is nézni, hogy esetleg olyan vizsgálatra elküldöm, hogy a két agyfélteke közötti kapcsolattal nincs-e valami probléma, hogy ott esetleg nem olyan jó átjárható a kapcsolat, hogy lehet, hogy csak a jobb agyféltekéjét használja jobban, vagy a balt. Úgyhogy itt inkább már ez egy egész komplex dolog, mert én az alapozó fejlesztéssel is össze szoktam rakni ezeket a dolgokat már.
Ez egyébként lendített azon, hogy a szülők akár többen jelentkeztek hozzád, mert szájhagyomány útján megtudták, hogy te ezzel is foglalkozom?
Hát ezt nem tudom. Azt tudom, hogy akik járnak, azok szokták mondani, hogy ha jár máshova fejlesztésre, és akkor mindig mondják, tehát ez jó szokott nekem esni, hogy ők úgy veszik észre, hogy ez az a fejlesztés, ami leginkább pozitívan hat a gyerkőcre.
Mit gondolsz, hogy mi okozhatja ezeket a problémákat a gyerekeknél mostanában, hogy egyre többet figyelünk erre, hogy felfedezzünk valamit, vagy tényleges problémákról van szó, és egyre többféle problémáról?
Nem tudom, egy időben nagyon ez a digitalizáció nagyon bekerült az iskolai oktatásba. Én most úgy látom, hogy most már ők is észreveszik, hogy ez nem annyira jó. Tehát én így hallom több helyről, hogy most már nem akarják annyira a táblagépeket, meg annyira ezeket a számítógépes dolgokat betenni, hanem inkább egyre későbbre halasztják a gyerekeknél. Vagy hallom azt is, hogy egyre többet kérik azt is, hogy ne a internet mesét nézze, hanem a hallgassák, akár még hangos mesét is, hogyha édesanyja nem olyan. Tehát, hogy az élő szónak nagyobb lehetőséget adjanak, és én azt gondolom, hogy mert akkor ugye fejlődik a fantáziája, a kreativitása, és ezek mind-mind olyan területek, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy majd az írás meg az olvasás jól alakuljon a gyerkőcnél.
Visszakanyarodnék oda, hogy említetted, hogy a beszédindítás is egy nagyon fontos probléma most, hogy azért másfél-két éves gyerekekkel foglalkozol, ők nagyon kicsik még.
Igen, ők nem is ülnek 10-15 percet maximum a lóhátán, viszont, és minél többet mozgok vele, tehát itt pont az lenne a lényeg, hogy ilyenkor a limbikus rendszerüket jól megtornáztassam, tehát ott nem csak körbe-körbe megyünk, hanem egyre többször, tehát ugye a körkarámban, ahol folyik a munka, ott egyre több körváltást csinálok, meg nyolcasokat írunk le, ugye ez mind a agyféltekének a harmonizálása lenne. Tehát ott próbálunk kis köröket, nagy köröket, tehát inkább beszélgetünk közben, viszont a ló mozgásával stimulálom az ő agyi tevékenységét, és próbálkozunk azzal, hogy hát ha ez a baj. Aztán én logopédiai feladatokat is szoktam, mert szoktam kérdezni, ugye ezek a gyerekek már valószínűség szerint járnak logopédiára, beszédindításra, és ott mindig a szülő elhozza a füzetét, és nézem, hogy milyen feladatokat szoktak lenni ott, akkor a fújástól kezdve a szájtorna, az arcizomtorna, ezek mind-mind beépíthetők a tevékenységbe.
Jók az arányok egyébként a terápia sikerességében? Azt látod, hogy aki mondjuk beleteszi az energiát, időt, és ténylegesen komolyan veszi szülő-gyerek ezt a terápiát magát, akkor ott jó a sikerességi arány?
Igen, én szerintem úgy gondolom. Most itt ugye a szülőnek is partnernak kellene lenni. Na most van olyan szülő, én látom rajta, aki tényleg érdeklődik, meg odafigyel, meg tanácsot is kér, hogy mivel lehetne még ezt tovább fejleszteni, vagy otthon milyen feladatokat tudna neki adni, amivel még ez bővíthető, illetve hogy ő is tudna segíteni a gyerkősznek. Van olyan szülő, aki csak elhozza, és ő leül, és nem partner benne abban, amit ő úgy gondolja, hogy azzal, hogy elhozza, azzal ő már megtett mindent a gyerekéért.
Tehát akkor ez egy tényleges csapatmunka, akkor a
igen,
szülőnek is van feladata.
Igen, neki is lenne feladata vele, igen.
És akkor mi az ő feladata?
Hogyha érdeklődik, és ugye látja, hogy miket csinálunk, akkor ezeket a dolgokat ugye nem kell hozzá lóháta, vagy elég hozzá egy nagy felfújható labda, amin ugyanazok a rugózó mozdulatok véghez vihetőek, vagy hogyha mondom neki, hogy mert ugye nyáron a táboroztatás miatt nincsenek foglalkozások, tehát május 31-ig vannak a foglalkozások, akkor nyárra szoktam tanácsokat adni, hogy akkor hova menjenek, mit csináljanak ahhoz, hogy ne torpanjon meg, vagy szeptemberben ne újra előről kezdjük az egészet, és hogyha megfogadják a tanácsaimat, akkor általában ugrunk mindig egy mércét, és onnan indulunk tovább.
A terápia végével, az óra végével akkor véget ér a foglalkozás, vagy kapnak házi feladatot, amit otthon is el tudnak végezni?
Hát van, amikor kapnak házi feladatot, mert sokszor vagyok úgy, hogy egy mondókát, vagy egy verset, vagy egy éneket jó lenne, hogyha mozgással tudnánk kísérni. Na most, hogyha én mindig ott tanítom meg a aktuális mondókát, verset, vagy éneket a foglalkozáson, az elég sok időt elvesz belőle, és akkor én szoktam kérni a szülőt, hogy akkor keressünk már egy olyan verset, mondókát, éneket, amit örömmel, szívesen és automatikusan tud mondani a gyerkőz, hogy ne azzal menjen el a foglalkozás, hogy én még ezt megtanítom vele.
Elfáradnak a gyerekek látványosan az óra végével?
Elfáradnak, sokszor szokták is mondani, hogy fáj vagy a lábuk, vagy a nyakuk fáradt el, vagy a karjuk fáradt el.
A fejük nem? Fáj
a fejüket nem szokták. Azt nem, a nyakukat szokták inkább, mert ugye sok fejforgatást meg olyan torra gyakorlatot teszek bele, ami az alapozó fejlesztésben is bennem van, ugye a kezdetleges csecsemőkori mozgásoknál, úgyhogy azt szokták fájlalni a fejüket.
Mire van szükség? Milyen felszerelésre, hogyha szeretne valaki csatlakozni egy ilyen terápiához?
Semmilyen felszerelésre nincsen szükség. Én kobakot, gerincvédőt szoktam adni a gyerkőcöknek. Mindig szoktam ruhajavaslatot is feltenni. Vannak ilyen zárt csoportok, ahol a szülők vannak, és mindig az időjáráshoz szoktam mondani, hogy milyen ruhákat vegyenek fel. Hát, ha betartják, akkor nem szoktak fázni a gyerekek. Hát sokszor a kesztyű az elszokott maradni. Meg a bojtos sapka, az ugye ilyenkor nem igazán szerencsés, mert nem tudom rátenni a kobakot, de meg szokták oldani a szülők a saját sapkájukkal, vagy csereberélve, meg nálam is szokott lenni néha olyan kesztyű, vagy ruhadarab, amit ki tudunk cserélni, hogy kényelmesen érezze magát a gyerkőc.
Hány lóval történik a fejlesztés most, mennyi az állomány?
2 ló van. A kisebbeknél a pónival lovagolunk, a nagyobbaknál meg a huculllal. Nem a korosztálya kisebb meg a nagyobb, hanem inkább a magassághoz szoktam tenni a dolgot, mert ugye nem mindegy, hogy egy, nem tudom, egy 100 cm-es gyerkőc egy hucul hátán ül, és nem lóg le a lába, és egy hatalmas terpeszülésben ül, mert ugye ez a csípőzületeket is igénybe veszi. Úgyhogy inkább azt szoktam nézni, hogy melyik gyerkőc milyen magas.
Mitől függött, amikor kiválasztottátok a lovat, hogy melyik ló alkalmas arra, hogy egy ilyen terápiás foglalkozáson a segítségetekre legyen?
Hát általában azt szokták mondani, hogy a herélt lovak alkalmasak, mert ugye nyugodtabbak. Úgyhogy nekem mind a kettő herélt, illetve a ló mérete volt fontos. Tehát általában ezek a kis lovak alkalmasak ilyenre, a pónik, vagy a pónikeverékek, a hucul, a haflingi, tehát inkább ez a fjord, ezek, amik kisebb, mert hogy ugye van, akit fogni kell a lóhátán. Tehát nem mindig egyedül végzem a fejlesztést. Van olyan nap, amikor van egy segítő lány, Csengének hívják, aki már szerintem 4 vagy 5 éve együtt dolgozunk a táborban is, és akkor ő jön, és ő vezeti a lovat, ő már tudja, hogy mikor, melyik gyereknél merre kell kanyarodni, hogy kell csinálni. Nekem csak az a dolgom, hogy én menjek a ló mellett, és segítsem a gyerkőcöt, hogy jól végezze el a fejlesztést.
Mit látsz, hogy igény arra lenne, hogy tovább bővítsetek akár a lovak területén, akár magad mellé egy másik fejlesztő pedagógussal együtt?
Biztos, hogy lenne igény, mert nagyon sokan szeretnének hétvégén is jönni, mert ugye akkor jobban ráérnek. Hát mikor én elkezdtem ezt a fejlesztést, akkor csak hétvégén dolgoztam, mert akkor még óvónőként dolgoztam az óvodába. Most már úgymond megtehetem azt, hogy hétvégén nem dolgozok, csak hétközben.
De akkor lenne rá igény. Igen, és akkor lenne. Most hol tartotok, még tudtok fogadni gyerekeket, vagy itt már az órarend bezárult?
Hát azért is zárul be, mert szeptemberben is mindig azt szokták, úgy szokták írni a szülők, hogy ők 4 órától érnek rá 5 óráig. Na most 4 óra is...
Mindenki,
igen,
gondolom.
Mindenki 4 órától 5 óráig nem fér be. Tehát ez létezhetetlen.
De akkor vannak még szabad helyek?
Olyan szokott lenni, hogy például óvodás csoportok is szoktak jönni hozzám. Vagy most például én támogatom az autista gyerekeket fönt az egymi, ami most kialakult. Ővelük szeretnék egy olyan kapcsolatot, hogy évszakonként rendszeresen jöjjenek, és ez az én ajándékom nekik. Tehát ők jönni fognak most is majd márciusban, és akkor az ő osztályukat fogadom. Tehát délelőttönként bármilyen óvodás, iskolás csoportot szívesen tudok fogadni, akár osztálykirándulás keretében. Ezzel szoktak is élni, mert van olyan napom, hogy lovasnap, és akkor ez egy komplex egész nap, mikor ott vannak nálunk kint a területen, akár ebédet is kérhetnek, kézműves tevékenység is van benne, az ugye nálunk vannak több állatok is vannak, úgyhogy az állatokkal is tudnak gondoskodni. Tehát ez egy ilyen élménynap, úgy szoktam mondani, és erre szoktak jelentkezni a gyerekek.
És akkor a táborról lehet-e most már valamit tudni az idei táborokról?
Tavasszal a húsvét környékén ott lesz egy 3 napos minitábor, őt iskolásoknak szoktam szervezni, mert ugye nekik van suli szünet, és megkönnyítem a dolgozó szülőknek a időbeosztását. Nyáron pedig 4 hét lesz majd a tábor. Próbálom szétválasztani a korosztályokat. Én szeretném, már tavaly évben is sikerült, úgyhogy 2 iskolás korosztály volt, 2 óvodás korosztály. A 6 évesek azok, akik ide is meg oda is csatlakozhatnak, de azért a 12 éves korosztályhoz nem igazán szerencsés egy 3-4 éves betenni, már nem ugyanaz az érdeklődésük körük.
Miből áll a tábor maga? Mit csináltok a kézműves foglalkozásokon túl?
A tábor az úgy szokott zajlani, hogy 8 órakor szoktunk találkozni a gyerekekkel, a szülők csak egy megbeszélt helyre leteszik a gyerekeket, onnan sétálva megyünk be minden nap a tábor területére, és a délelőtt folyamán lovagolunk, tehát mindenki a saját igényéhez képest, meg ahhoz, hogy mit tud, mert van olyan gyerkőc, aki egész évben jár hozzám, és úgy jön a táborba, van, aki meg akkor találkozik először a lóval. Tehát így nagyon nehéz így összefésülni a gyerekeket, de hogyha olyan csapat jön össze, például tavaly volt, akik heti rendszerességgel jártak hozzám, akkor 2 lóvegy egyszerre, és páros játékokat csinálunk. Azt nagyon szokták szeretni a gyerekek, illetve a földi munkát. Tehát akkor már ők vezetik a lovat, és ők csinálnak vele különböző akadálypályát, különböző ide-oda vezetgetik őket, játszanak, dobálnak fölöttük, tehát akkor már a ló, mint játszótárs szerepel a tábori tevékenységekbe, és akkor amíg ugye, hogyha úgy van a lovaglás, hogy egyesével lovagolnak a gyerekek, akkor mindig valami kézműves tevékenység van addig a többi gyerkőcnek. Szoktam meghívni olyan embereket, akik vagy korongozó, vagy gyapjú készítés, vagy kosárfonás, tehát ilyen népi mesterségeket próbálunk feleleveníteni, és akkor délután is már vannak olyan emberek, akik folyamatosan járnak hozzánk, például a hangtál szokott lenni, jógázni szoktunk, tehát tényleg inkább ilyen egészséges életmódra nevelés, gyógynövényeket gyűjtünk, festőnövényekből festékeket készítünk, próbálunk mindig olyan dolgot becsempészni, ami szerintem fejlesztőleg is hat a gyerkőcökre, nem is nagyon van rá idő az iskolában, óvodában, hogy ilyen nagyobb volumenű dolgokat csináljanak. Van egy kirándulós napunk, akkor tavaly például elmentünk a Tiszafüredre, akkor volt olyan, amikor a Szilvásváradon voltunk, akkor szoktunk menni a Bükki Nemzeti Parknak különböző tevékenységeit igénybe vesszük, tehát körülbelül így szokott zajlani a tábori élet, és olyan 4 óra fél 5 körül jönnek a szülők a gyerekekért.
Izgalmasan hangzik, úgyhogy talán érdemes már időben jelentkezni, hogyha
szeretnék. Igen, én már láttam, hogy már ki vannak téve a tábori időpontok mindenhol, hát még egy kicsit várunk vele.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Krisztina.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mai műsorunkban Kovácsné Lukács Krisztina óvodapedagógus, alapozó fejlesztő, képességfejlesztő Lóháton volt a vendégünk, akivel a lovas terápiáról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Birincsik Márton, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Tisné dr. Proppel Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább a múltkor elkezdett beszélgetésünket, amelynek témái... Milyen férfiak is voltak?
Boldog magyar férfiak. Olyan férfiak, akiknek az élete és legendái a magyar irodalom és történelem szempontjából is nagyon jelentősek, mai napig és számunkra, nem csak a magyar egyház történet szempontjából. Az én egyik kedvenc boldogom, ha szabad így fogalmazni, az szintén egy szerintem nagyon ismeretlen magyar férfi, Eszkandéli Máté.
És miért a kedvence?
Elmesélem. Eszkandéli Máté, provanci származású budai kereskedő család gyermeke, aki Jeruzsálembe indul zarándok útra. És ezen a jeruzsálemi zarándok úton a Sion hegyi barlangokba vonult vissza remetei magányba elmélkedni, és vagy 3 évi elmélkedés után megvilágosodott, és nem visszatért hazájába, hanem tovább indult hittérítő körútra Ázsiába. Ő nem lépett be valójában egy szerzetes rendbe sem, tehát igazából világi emberként, világi hívőként indult hittérítő útra. Indiába jutott el, Szijámba, Kínába és Japánba. És tette mindezt az 1200-as évek vége, 1300-as évek eleje. Nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy mikor született és mikor halt meg. A legendája az úgy szól, hogy mindig magyarul prédikált, és az Úr akaratából a hívek mégis megértették az ő prédikációit. Kínában halt meg, szintén a legendája szerint föltámasztott Kínában 5 halottat. És a kínai boncok annyira megharagudtak rá, hogy föllázították ellene a lakosságot, akik megölték. És mindezt, amit én idáig elmeséltem, onnan tudjuk, hogy Eszkandéli Máté halála után, vagy 200 évvel, 1540-ben, a tridenti zsinat után harmadik Pál pápa kérésére, szintén Ázsiába, kínai hittérítő körútra indult 2 jezsuita szerzetes. Méghozzá Xaveri Szent Ferenc és Lolojai Ignác. És Kínában, illetve Szianban, Indiában még 250 évvel később is emlékeztek a katolikus hívek arra, hogy őnáluk már járt korábban, 200 évvel korábban egy hittérítő prédikátor, és Xaveri Szent Ferencéknek mesélték el ezeket a legendákat, amit én most elmondtam. És azért kedvencem, mindezért kedvencem, de gondoljunk csak bele, hogy Eszkandéli Máténak nem ismerjük a nevét, de Marco Pólójét igen. Eszkandéli Máté Marco Póló kortársa volt. Marco Póló 1250-ben született, és 1324-ben halt meg. És ugye ma már még az itáliai történészek is azt mondják, hogy Marco Polo minden valószínűség szerint egyáltalán nem jutott el Kínába, legfeljebb a Fekete-tenger vagy a Kaszpi-tenger partjára, és a középkori nagy selyem kereskedő út mentén beszélgetett kereskedőkkel, és írta le ezeknek a kereskedőknek a beszámolóit és a meséit. De ő maga egyáltalán nem jutott el Kublai Kán birodalmába. Eszkandéli Máté viszont eljutott.
Az ő neve fennmaradt, Marco Pólóé, és összekapcsoljuk azzal, hogy Kínába eljutott, míg egy olyan ember neve pedig feledésbe merült, aki meg valóban eljutott.
Aki valóban. Nos, ezért kedvencem nekem Eszkandéli Máté, mert őt nem csak mint hittérítőt és magyar boldogot, de mint egy földrajzi felfedezőt is tisztelhetjük. És igencsak nagyon különleges élete lehetett. A következő boldog magyar Antal, akiről szintén nem nagyon tudunk sokat, 1350-ben a Szent Évben Rómába zarándokolt, viszont csak Foligno városáig jutott, ahol megbetegedett, ferences atyák fogadták be, és ápolták, és gyógyították meg Magyar Antalt, és ennek hatására ő itt maradt ebben a ferences vendi kolostorban, belépett a szerzetbe, és egész hátralévő életét ő maga is betegek ápolására fordította. Itt temették el a Folignói kolostorban, ebbe a ferences vendi kolostor templomában, és az 1600-as években, amikor a sírját föltárták, akkor a testét romlatlanul találták, és ennél többet nem is tudunk Magyar Antalról. Az egyik legismertebb magyar szent nem más, mint Kapisztrán János. Az én véleményem szerint abszolút magyarnak tekinthető, annak ellenére, hogy az itáliai Capistrano városában született, de mivel Magyarországon élt, halt, és életének utolsó éveit a Magyar Királyságban élte, én őt egyértelműen magyar szentnek tekintem. Egy német zsoldos kapitánynak volt a gyermeke, jogot tanult a Perugiai Egyetemen, Nápolyban bíró volt és jogászként dolgozott, de hát a itáliai városállamoknak a történelme az legalább olyan zűrzavaros és kegyetlen és harcos, mint a Magyar Királyság történelme, és Rimini ura börtönbe vetette Kapisztrán Jánost, és ő itt a börtönben és a fogságban hasonlott meg önmagával és a világi élettel, és a börtönből megszabadulva lépett be a ferences rendbe. És onnantól kezdve, mint kitérítő prédikátor és egyházdiplomata folytatta tevékenységét. Rendkívül tehetséges diplomata volt, gyakorlatilag az 1450-es években a francia királyságba küldte őt a római pápa, és Kapisztrán Jánosnak köszönhető amit úgy szoktunk fogalmazni, hogy a pápák avignoni fogsága, ez gyakorlatilag Kapisztrán János diplomáciai tevékenységének köszönhető, hogy megszűnt, és a két pápaság, illetve ellenpápaság megszűnt, és valóban visszakerült a katolikus központ Rómába.
És ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók egy korábbi beszélgetésünkre, akkor pontosan Kapisztrán Szent Jánossal foglalkoztunk abban a könyv ismertetésében, amely az Isten katonáiról szólt. Legalábbis ez volt a könyv címe, az így Isten van. Katonái.
Így van, Bán Mórnak a tényleg nagyon-nagyon jó történelmi regényében. Nem is nagyon akarok Kapisztrán János életéről sokat beszélni, legfeljebb annyit, hogy a legelső nevezetés személy, aki a római pápához fordult Kapisztrán János szenté avatása ügyében, az nem más, mint Szilágyi Erzsébet, aki azzal érvelt levelében, hogy hős férje harcos társát kéri, hogy szenté avassák, mert, és természetesen megindokolta, és végül is mondhatjuk, hogy mártír halált halt Kapisztrán János, hiszen a Nándorfehérvári ostrom utáni pestis járványban halt meg ő is, néhány héttel később ugyan, mint Hunyadi János, de a csata után. A következő magyar boldogunk a temesvári születésű Temesvári Pelbárt. Temesvári Pelbárt ferences rendi szerzetes volt. Nagyon érdekes, hogy ő Krakkóban végezte tanulmányait, és kora legnagyobb hitszónoka, tanára, egyetemi tanára is volt. Temesvári Pelbártnak, ha fogalmazhatok így, és nekünk az utókornak is, az a szerencsénk, hogy 1495-ben Hagenauban kiadták a prédikációs gyűjteményét, így aztán ránk maradt, és egész Európa is megismerte Pelbárt atyának a prédikációit, és elismerték a prédikációs tevékenységét. Az ő legendája az 1480-as években kitört nagy pestis járványban többször is megbetegedett, és az Úr akaratából mindannyiszor meg is gyógyult, és egészséges maradt. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy boldoggá avatták. Ha mondhatom azt, akkor megint kedvenceim, vagy legalábbis nagyon-nagyon érdekes magyar boldogok fognak következni, méghozzá a kassai vértanúk. Azok a jezsuita atyák, akik 1619-ben szenvedtek vértanúhalált. Akkor, amikor első Rákóczi György csapataival betört Kassa városába, és ugyan Rákóczi, mint fejedelem, megtiltotta hajdúinak, a katolikus jezsuita atyáknak a megkínzását vagy bántását, de hát a fejedelem távollétében sajnos bekövetkezett, hogy megkínozták, és mártírhalált halt ez a bizonyos három kassai vértanú. Ez a három jezsuita atya számomra jelképezi a magyarság történelmét, nem csak az egyháznak a történelmét, hanem az egész magyar népnek és a magyar királyságnak a történelmét és a múltját. Az egyik jezsuita atya, a legidősebb, Pongrácz Istvánnak hívták, és ő a Szent Miklósi és Óvári nemesi családnak a sarja. Grodecz Menyhért egyszerű galíciai lengyel származású jezsuita atya volt. A legfiatalabb kassai mártír pedig Körösi Márk, aki a horvát Krisevácban született. És azt hiszem, nem kell a hallgatóknak megmagyarázni, hogy miért jelképezi számomra ez a három atya az egész magyar történelmet. Rendkívül érdekes ennek a három kassai mártírnak a utóélete, ha szabad ezt mondanom. 1619-ben haltak ugye mártírhalált, néhány hónappal később már Bethlen Gábor volt Erdély fejedelme, és szintén Kassán adott egy fejedelmi lakomát. És ezen a fejedelmi lakomán Bethlen Gábor táncra kérte Forgách Zsigmond nádor feleségét, Pálfi Katalint. A nagyasszony viszont csak azzal a feltétellel volt hajlandó elfogadni a fejedelem felkérését, ha átadja neki a három kassai mártírnak a földi maradványait, hogy méltó helyen és méltóképpen temethesse el ezt a három jezsuita atyát. A alsósebesi templomban, majd a Hertneki várban nyugodtak egy ideig, végül is 1635-ben a nagyszombati Klarisszák kolostorában helyezték nyugalomra. Sajnos nem mondhatom, hogy örök nyugalomra a háromkassai vértanút. Ennek a Klarissza kolostornak Forgács Mária volt az apátnője, vagyis Pálffy Katalin lánya. Viszont megint közbeszólt a magyar történelem, egy 150 évvel később, 1784-ben, amikor II. József, a kalapos király, feloszlatta a szerzetes rendeket és apáca rendeket, akkor a Klarisza kolostorból a három vértanú földi maradványait Batthyány József hercegprímás utasítására az Orsolyák templomában helyezték. Ekkor már örök nyugalomra, és azóta is itt nyugszik a háromkassai vértanú, Pongrácz István, Grodecz Menyhért és Körösi Márk.
Melyik városban is?
Nagyszombat. A híres neves magyar nagyszombati egyetemi városban, magyar alapítású egyetemi városban nyugszik.
Beszélgetésünk folytatásában most két olyan személyről hallunk, akik közismertebbek, legalábbis a közvélemény számára jobban ismertek?
Legalábbis az egyik személy, akiről beszélni szeretnék, és aki nagyon-nagyon kedvencem, mert ugye nagyon önző vagyok, és olyan személyekről beszélek, akiket én magam is nagyon szeretek, de hát nem is tudnék úgy kutatni, hogyha én magam nem kedvelném. A másik személy viszont kevésbé ismert, sőt azt is mondhatnám, hogy ismeretlen, de mivel Miskolcon vagyunk, és ő a mi környékünkön élt, úgy gondoltam, hogy mindenképpen az ő nevét is meg kell említeni. Ráadásul az ő boldoggá avatása még nem is történt meg, csupán folyamatban van, éppen úgy, mint a híres szívünknek oly kedves Minorita Kelemendidák atya boldoggá avatása, és ez a kevésbé ismert személy nem más, mint Csepelényi György, aki Mezőkövesd, Eger és Fűzér missziós főnöke volt, pálosrendi szerzetes egyébként, és az 1600-as évek vége felé, 1670 környékén szenvedett mártír halált, rá akarták kényszeríteni kínvallatással és kínzással hite megtagadására. A legenda szerint 60 napig kínozták, a kínzatása ideje alatt több kínzóját is megtérített, akiket megöltek, és végül is 60 nap után szenvedett mártírhalált Csepelényi György. Folyamatban van a boldoggáavatása, bár a magyar pálosokra az jellemző, hogy nem nagyon szokták szorgalmazni rendtársaiknak a boldoggá vagy szenté avatását. Én úgy gondolom, hogy az ő lelkületükben az van benne, hogy vagy önmagáért beszél, tette és élete, vagy sem. Az, hogy boldoggá avatják-e, vagy szenté avatják-e, nem sokat változtat azon a sok-sok jón, amit egész életükben elkövettek. Csepelényi György testét árokpartra vetették, napokon keresztül ott volt, és nem indult romlásnak a legendája szerint. És jellemző a magyar történelemre, hogy végül az egri pasa temettette el Csepelényi Györgyöt, mint szent embert, és még a törökök is szentként tisztelték Fűzér missziós főnökét. A 1904-ben megjelent kassai újságban, amely a 100 éves kassai egyházmegye történetéről adott ki egy emlékkönyvet, a következőt lehet olvasni Csepelényi Györgyről. A szent férfiút magukkal hurcolták, míg végre ugyanazon éjjel, május 28-án ellene felbőszülve a falu közelében az úgynevezett hadi úton megölték. A vértanú teste a sátoraljaújhelyi Hajdan Pálos, ez idő szerint pedig Kegyesrendi szerzetesek sírboltjában nyugszik. Csepelényi György emléke a fűzéri plébánián az egyházlátogatási okmány följegyzésén kívül egy kis képpel van megörökítve. 1904-ben írták ezt a még nem boldoggá avatott Csepelényi Györgyről. És a Csepelényi Györgyhöz képest jóval ismertebb Kőrösi Csoma Sándorról szeretnék még beszélni, mesélni, és hát Kőrösi Csoma Sándor egy magyar székely legény volt. Nem én nevezem így, hogy magyar székely, ő maga titulálta így magát, hogy magyar székely. Székely kisnemesi családból származott egyébként, az apja elszegényedett határőr katona volt, a nagyenyedi Bethlen kollégiumban, mint szolgadiák tanult, majd a híres európai Heidelbergi és Göttingai Egyetemre már mint angol ösztöndíjas került és orientalisztikát tanult. A tanulmányai elvégzése után visszatért Erdélybe, Döbrentei Gáborral folytatott levelezést, kutatást, és 1819. november végén a Vöröstorony szorosnál és a szoroson keresztül hagyta el Erdély országot Konstantinápoly irányába.
Tudunk arról valamit, hogy ő miért szeretett ilyen világutazó lenni, és miért foglalkoztatta őt ennyire az utazás? Hiszen az egyik legközismertebb magyar utazó, legalábbis a maga idejében mindenképpen annak volt tekinthető.
Így van, ahogy Baktai Ervin írt Kőrösi Csoma életéről egy regényt, és ennek a regénynek az a címe, hogy A messzeségek vándora. Hát valóban ezt lehet mondani Kőrösi Csomára, hogy ő a messzeségek vándora, de hogy miért hagyta el a hazáját, egy leveléből hagy idézzek. Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s keletre jövök. Ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. Ezért hagyta el Erdélyországot és a magyar hazát, az ős hazát kutatta, és az ős hazát kereste a messzi Ázsiában, Tibetben, Indiában, hisz bebarangolta az európai ember számára ismeretlen világokat, és ugye elsőként a világon alkotta meg a világ első tibeti angol szótárát, amiből egyébként 50 darabot hazaküldött Erdélyországba, hogy a saját hazája tudományának is hasznára váljon. A puktáli sárga süvegesek kolostorában élt hosszú évekig, és itt kutatta a magyarok ős hazáját, majd pedig amikor itt olvasott a mesés tibeti Sambala országról, akkor a következőket írta. Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a mi eleink ezen vidékekről szállottak le, mint kultusznemzetek a Krisztus előtt több századokkal. Skanderbég és Molla Eszkander Csoma néven élt ezekben a mohamedán és buddhista országokban, és Titaljában írta a következőket. Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn-magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival a magyar nép igenis Attila népe.
Valóban érdekelte, hogy honnan származott és honnan származik a magyarság, milyen eredet köthető a mi kultúránkhoz. De büszke volt ő a magyar származására?
Büszke. egész életében a magyarság eredetét kutatta, és mint magyar székely legény igenis azt szerette volna kikutatni, és az összehasonlító nyelvtudomány eszközeivel bebizonyítani, hogy igenis arról a távol-keleti vidékről, a Nesés Sambala vidékéről származtak őseink. A tibeti angol szótár, amelyre a világ oly nagyon büszke, azt mondhatjuk, hogy csupán kutatásainak és tevékenységének egy mellékterméke volt. Ő valójában a magyarok eredetét kutatta, nem találta meg egyébként, mikor ismét visszaindult Kalkuttából Tibetbe, Lhasába akart ismételten eljutni, megbetegedett egy lázas betegségben, és hát a legyengül szervezete nem bírta a fertőzést, és Darjeelingban, az európaiak temetőjében van eltemetve. A Magyar Ázsia Társaság 1845-ben emeltetett sírja fölé egy emlékoszlopot. Ezt az emlékoszlopot Széchenyi Istvánnak a kérésére lefestették, és elhozták Széchenyinek ajándékba. Ez a festmény egész életében Széchenyi íróasztalán és íróasztala fölött függött. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia birtokában van. Ez egy ovális alakú, nem túl nagy, de azért nem is kicsi festmény, és körben a festményen a következő feliratot lehet olvasni. Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve, Kőrösi Csoma Sándor bölcsőjét kereste a magyarnak. Távol a hazától alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében. És végezetül, ugye könyvtáros is vagyok, és az irodalomtörténész doktora, soha nem tudok elfeledkezni kedvenc írómról, Jókai Mórról, és az ő egyik nagy regényéről, az És mégis mozog a föld. Ennek a nagy regénynek ugyan nem Kőrösi Csoma Sándor a főhőse, hanem, ahogy Jókai nevezi, Jenői Kálmán, akinek alakjában Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludi Károly életét írta meg, rajzolta meg Jókai, de szerepel a főhős barátjaként a regényben Kőrösi Csoma is, akit Jókai úgy hív, hogy Barkó Pali, aki elindul távol-keleti útjára, és ugyan Kőrösi soha többet nem tért vissza hazájába, de Barkó Pali 10 év múlva visszatér, akkor, amikor már barátja meghalt, és éppen a temetésére érkezik haza, és az öreg házi úr, öreg nemes kézműves, akinél a főhős lakott, ő temetteti el a hőst, és az öreg úr és Barkó Pali Kőrösi Csoma közti párbeszédet hagy olvassam föl, és hagy idézzem. Itt a temetőben kérdezi az öreg úr: vannak-e tehát még Magyarországon kívül magyarok? A tudós gondolkozott sokáig, úgy felelt: még nem találtam meg őket, de én hiszem, hogy vannak. És mikor hazaértek a Magyar utcába, elváláskor Barkó Pali kérdezte meg Cseresznyés uramat: hát Magyarországon belül vannak-e még magyarok? A kézműves gondolkozott sokáig: nem találom őket, de én hiszem, hogy lesznek. Köszönöm a figyelmet.
Tisné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és meg milyen fajta ígérettel fejezhetjük be a mostani riportunkat. Folytatjuk legközelebb, akkor mi lesz a témánk?
Örömmel folytatjuk, és legközelebb Árpádházi királylányokról szeretnék mesélni, olyan királylányokról, akiket boldoggá vagy szenté avattak, és közülük is lesznek olyanok, akiket nagyon jól ismerünk, és lesznek szerintem olyanok, akiken meg fognak döbbenni a kedves hallgatók, mert talán még soha nem hallották nevüket.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!